Folytatjuk a beszélgetést Mautner Zsófiával, akit köszöntünk itt a Budapest Nagyregény Napon. Most mondanám azt, hogy egy tapssal köszöntsük őt, de az egy nagyon bonyolult helyzet lenne. Azt találtuk ki, hogy megkértük a Zsófit, hogy mondjon egy ételt, ami, vagy ízt, vagy bármit, ami így valahogy Budapesthez kapcsolódik, és erről elkezdtünk beszélni, és aztán megmondom őszintén, hogy nagyon erőszakosan rábeszéltem a babkára, mert nekem ilyen nagyon meghatározó íz volt most ez az elmúlt hetekben, és úgy innen szeretném kezdeni, hogy neked mi a babka? Egyfelől nyilván nagyon fontos étel, de hogy neked mit jelent?
Hát nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm, hogy a ronda novemberi eső idénre azért vannak, akik ide merészkedtek, és reméljük, hogy ezzel a kis szelet csokis babka kóstolóval egy picit ellensúlyozni tudjuk ezt a szottyos időjárást. Egy picikét remélem, hogy nem fog reklámnak minősülni, de talán azt ugye elmondhatjuk, hogy a babka deliből, a babkából érkezik ez a babka, akikkel én nagyon sokat dolgozom is. És hogy egy picit elkezdtem azon gondolkozni, hogy a Budapest és a város kapcsán milyen ízek jutnak eszembe, vagy milyen ételek jutnak eszembe. És én arra jutottam, hogy nekem Budapest íze, vagy a Budapest süteménye, az mindig az lesz, ahol, ami egy helyszín. Tehát ahol én nekem az a saját városom, vagy az az otthonérzés városom, ahol a napi kávémat megiszom. Tehát ahova az ember reggel elindul, és ahol megissza az adott napi kávéját, ahol elcseveg az ugyanazokkal az arcokkal, ahol a közönséget nagyjából ismerjük, tehát ahol van az embernek egy ilyen otthonérzése. És hát nekem a babka, ez ugye a Újlipótvárosban lakom, tehát nekem Budapesten belül nyilván ez a negyed áll legközelebb a szívemhez. Úgyhogy mindenképpen a babkából szerettem választani. Egyébként a B opció az is nagyon jó lett volna, mert a mákos gubán gondolkoztam, azt szerettem volna még egyébként hozni, csak annak a tálalása egyel bonyolultabb lett volna, meg gondoltam, hogy nem fogkefét nem tudunk adni mellé, úgyhogy lehet, hogy kíméletesebb, hogyha a babkával. Úgyhogy a babkára esett a választásom. Ugye egyébként ez a sütemény, ez egy klasszikus, hát jeruzsálemi csokoládé és kalácsnak hívják legtöbb helyen a nemzetközi gasztronómiában. Ez egy zsidó származású zsidó sütemény, ami leginkább Jeruzsálemben kezdte meg a pályafutását, ugye Lengyelországból keveredett oda. Kranznak egyébként nem is babkának hívják mindenhol, tehát aki esetleg találkozott vele Jeruzsálemben vagy Tel Avivban, ott többnyire chocolate kranznak hívják ezt a süteményt. De hát egyébként meg ugye azt látjuk, hogy mindenhol a babkának olyan elképesztő karrierje lett az elmúlt években, hogy ahogy én körülnézek, még Budapesten belül is lassan most már például húsvétkor körülbelül ugyanannyi babka jelenik meg, mint húsvéti kalács, tehát ez abszolút így beágyazódott, úgy látom a hétköznapi gasztronómiánkba, meg a süteményeink közé. És egyébként érdekes módon ezzel a süteménnyel is az történt, mint nagyon sokszor máskor a gasztronómiában, hogy egy egyébként elterjedt sütemény végül is a világ karrierjét, meg a világ hírnevét egyébként egy ügyes PR-osnak, meg egy üzleti vállalkozásnak köszönheti. Ugyanis ezzel is az történt, hogy New Yorkba költözött az egyik Tel Avivi pék, és ott felépítettek egy nagyon komoly brandet, és a babka lett az ikonikus süteménye, és erre felhúztak egy óriási nagy, komoly, profi kampányt, és hát mint tudjuk, a világ gasztronómiában mindig úgy történik, hogy ami New Yorkban menő, az lesz utána a világban is menő, úgyhogy ez a sütemény is ezt a pályát, életpályát követte.
Fölteszek egy kérdést neked, de azt kérem, hogy először a közönség nyugodtan bekiabálva adjon tippeket, hogy Budapest ízei. Kinek mi jut az eszébe arról, hogy Budapest, íz, étel, hogy mik azok, bármit lehet mondani, tényleg a paprikától a gyömbéren át bármeddig. Tessék? Gesztenyepüré.
De jó, gesztenyepüré. Az nagyon Budapest egyébként szerintem is.
Igen.
Nagyon.
Somlói.
Gesztenyepüré az nagyon jó egyébként, mert a gesztenyepüré, bár ugye az Franciaországban egy klasszikus desszert, ugye Mont Blanc néven fut, ugye egyébként az olaszoktól került Franciaországba, és ott ismerik, picit más formában, ugye ott egy ilyen kis szép cukrász desszert, tehát nem ez a poharas, mint amit mi ismerünk, és ugye erre a fehér csúcsra utal egyébként a Mont Blanc elnevezés is, de hogy ez a gesztenyepüré abban a formában, ahogy mi ismerjük, azt én kizárólag itthon láttam, és az annyira tényleg ez a budapesti cukrászdai feelinghez kapcsolódik, hogy ez egy teli találat, azt hiszem rögtön elsőre. Mi volt még somlói? Sarok. Igen. Komolyabbról is beszéljünk? Szalontüdő zsemlegomboz, a vadas mártás, vadas zsemlegomboz, vadas, igen. Nekem is egyébként a vadas, igen.
Mert abban van mustár, meg minden ilyen.
Igen. Zserbó.
Zserbó.
Gundel palacsinta, igen. Igen, egyébként érdekes, hogy azért elég sok minden itt, somlói, a gundel, palacsinta, zserbó, sok olyan étel van benne, amik kreált ételek, amit ugye tulajdonképpen Budapest intézményeinek vagy cukrászainak neves képviselői, vagy szakácsok, vagy cukrászok kreáltak. Tehát egyébként ez is érdekes. Ugye most, ha jól tudom, folyamatban van a Budapest torta kreálása is, ugye pont Budapest 150. évfordulója alkalmából. Még nem készült el, annak majd ugye szeptemberben lesz a zsűrizése, egész véletlenül pont abban részt is veszek egyébként, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk most 2023-ban egy Budapest torta néven majd mit alkotnak meg a cukrászok, mert érdekes az a folyamat is, amikor egy város részére vagy egy intézmény részére nem organikusan fejlődik, és nem úgy lesz egy étel a sajátja a városaira, hanem kreálják, ami szerintem a nehezebb út, de működik.
Nekem az ízekhez kapcsolatban az jutott eszembe, hogy én nem tudnék azt hiszem ilyen nagyon budapesti dolgot mondani, csak olyat, ami a családom miatt Budapesthez kötődik, és ha ezen gondolkodva eljutottam oda, hogy egyébként a, nem tudom, az egyik ág az Erdélyből jön, és ezért például a töltött káposztánál az nagyon meghatározó, és ugye mindenki tudja, hogy van 3-4 ételünk, amiről vére menő csatákat tudunk vívni, hogy a kedvencem zárójelet nyitok, az volt, amikor a haverjainkkal, vagy haverjaimmal elmentünk egy ilyen hosszú hétvégére, és én kaptam a bográcsozás lehetőségét, és ilyenkor nem kockáztat az ember, mondtam, hogy egy lecsót csinálok, és az első pillanatban egy iszonyú veszekedés alakult ki, hogy a szalonnán és a kolbászsíron indítanám el én a hagymát, és akkor valaki mondta, hogy nem, azt nem, a kolbászt az később, és mondtam, oké, de hogy egy szabály van, hogy sajnos én kaptam ezt a feladatot. És ezt csak azért akartam elmesélni, mert hogy valójában nekem a Budapest ízei, azok különböző tradícióknak, meg hagyományoknak az ízei, és emlékszem, hogy én a tökfőzeléket tökre nem szerettem, és egyszer találkoztam egy recepteddel, ami valahogy teljesen felrobbantotta a tökhöz fűződő viszonyomat, mert kiderült, hogy ez egy nagyon könnyű, nagyon nyári, friss ízű étel lehet, aminek nem az a lényege, hogy így az ember egy kanállal így kiszed egy darabot, és akkor így az egész tányér jön utána. Tehát, hogy folyamatosan ezzel a hagyománnyal is játszanunk.
Ugye, el nem tudom mondani, hogy mennyire boldog vagyok, hogy konkrétan a tökfőzelék hangzik el, mert ez lett volna nekem a következő, amit bedobtam volna. Egyrészt, mint nem is tudom, hát én, szóval a tökfőzelék az tényleg annyira érzelmi étel, mert mindenki, nagyon sokan azt mondják, hogy utálják, aztán, hogyha egyszer végre megkóstolnak egy jó tökfőzeléket, akkor azért tudnak változtatni a nézőpontjukon, és hogy tényleg az is annyira családi hagyományokhoz, meg szokásokhoz kötődik, hogy ki hogyan készíti, ugyanúgy, mint a lecsót, ott is tényleg elképesztő viták tudnak születni, hogy akkor most pirosan, most egyébként meg is tesztelem rögtön a közönséget, hogy ki az, akinél a tökfőzelék rántással, pirosan, piros paprikásan és melegen készül. 1, 2, 3, 4, 5, ott is van, és a többieknél mindenkinél hideg, kapros, fehér? Igen, vagy az átmenet, nem tudom.
Van egy harmadik iskola,
a harmadik
is van.
Változat.
A tojást kikeveri tejf, én leszek a magyar hangja. Tojást kikeveri tejfölel, és utána cukorral és citrommal.
Igen.
És hát még van egy, bocsánat, egy negyedik verzió. Tessék?
Lecsó alapon. Ilyet is hallottam. Egyébként pont minden évben meg szoktam osztani ezt a teljesen klasszikus, tehát ahogy az én nagymamám, nálunk is fehér, kapros, hideg a tökfőzelék, tehát ahogy az én nagymamám készítette, minden évben kirakom, amikor először kiraktam, gondoltam, hát tökfőzeléket mindenki tud készíteni, meg megosztom, nem baj, hát ha pont egy kezdő háziasszonynak éppen ezzel a poszttal fogok, mint például neked, mint kezdő budapesti háziasszonynak, ezzel fogok segíteni, kiraktam, totál felrobbantotta a netet, tehát hogy egyértelműen kiderül, hogy minden évben egyszerűen annyira sokan kommentelnek, meg annyira sok mindenkinek van hozzá kapcsolódó családi története, személyes kapcsolódása, és ott valami, szóval ezzel a tökfőzelékkel tényleg egy ilyen budapesti szociológiai tanulmányt lehetne írni. Ez elképesztő, hogy milyen ötletek, tehát egyrészt sztorik, hogy akkor a férjek nem főz, amikor a férj otthon van, tilos tökfőzeléket főzni, mert ki lehet vele, akkor, hogy milyen feltéteket, hogy van, aki például... Mi volt a legmegdöbbentőbb, hogy lecsós galuska a feltétje a tökfőzeléknek, meg szóval egészen döbbenetes, és a legbizarabb, ami szintén itt a tehát itt több ezer kommentben osztják meg az emberek egyébként a tökfőzelékhez fűződő viszonyukat, sok-sok tippel, meg történettel, és hogy például ott nem is egy egyébként, hanem érdekes módon többen azt írták, hogy úgy készítik a tökfőzeléket, és ez nem kamu, meg nem vízből volt, hogy sárga barack lekvárt kevernek bele. Esküszöm. Igen. Igen. Prima konyhában olva? Igen. Szóval, hogy ez teljesen megdöbbentő lesz, hogy ott a tökfőzelék a számomra például egyébként mindenképpen Budapest ízeihez kapcsolódik. Nagyon érdekes, nagyon sokszor külföldi stábokat, forgatócsoportokat, gasztróújságírókat kalauzolok, és én mindig rábeszélem őket, hogy oké, nyilván megcsinálja mindenki a pörkölt, gulyás, sztori, paprika, mindenki azt akarja elsőre, és akkor mindig igyekszem őket meggyőzni, hogy oké, de akkor egy picit nézzünk e mögé, és inkább azt hadd mutassam meg, hogy egyébként Budapesten is milyen elképesztő kulináris olvasztótégei van, hogy mennyire gazdag egyébként a magyar konyha öröksége, akár itt az erdélyi konyha, zsidó konyha, monarchia konyhája, francia, porosz, cukrászat, stb. Tehát azért annyira sokszínű, hogy én nagyon szeretnék ebből egy picit így a nemzetközi világnak is megmutatni, és akkor picit körbeviszem őket ilyen szemmel, és a másik, amit én mindig bedobok, és mindig nagyon meglepődik rajta mindenki, de imádják a külföldiek is, az pont a főzelék téma. Mert hogy egyébként szerintem a főzeléknél magyarabb és hétköznapi ételünk valójában nincs, csak szegény főzeléknek annyira rossz a marketingje, meg annyira rossz a PR-ja, nem csak azért, mert a többség azért a csirizes menza főzelékre asszociál, és egyébként egy korszerű modern főzeléket valóban ugye mondjuk költségesebb is akár megfőzni, mert mondjuk kétszer annyi zöldség kell bele, viszont annyira sok fantázia van benne, és annyira meglepődnek egyébként még a külföldi gasztroszakemberek is, és úgy rácsodálkoznak, hogy jé, hogy a magyar konyhának van egy ilyen zöldséges oldala, ami egyébként nagyon klassz, és nagyon színes, és hogyha szépen tálalja az ember, akkor nagyon látványos. Szóval én óriási nagy főzelék lobbista lettem, és egyébként az lett a küldetésem, és ez egyáltalán nem viccből mondom, van háttere, hogy a nem következő, mondjuk azt, hogy 10 éven belül, az ambiciózus lenne azt mondani, hogy 1 éven belül, hogy az Oscar-gálán egyszer szolgáljanak el főzeléket, és egyébként ennek az az előzménye, hogy ugye Budapest...
Ezt így látom magam előtte, hogy tapsás közé levett azért tök főzelékkel a Brad Pitt,
figyelj, törölgeti
a George Clooney-nak a zakóját.
Nem biztos, hogy rögtön a tökfőzelékkel kell indítani, de az előzmény az az, hogy a Matild Palace-ban, ugye, ami frissen fel van újítva, ott ugye a Wolfgang Puck nevű Los Angeles, osztrák származású Los Angeles-i sztárséf a gazdája az étteremnek, és ő többször elég gyakran jár egyébként Budapestre, és akkor mindig körbe néz, szeret termelőkhöz elmenni, és már többször kísértem, és akkor, amikor egyszer több órát töltöttem vele egy kis buszban, mert paprika termelőhöz mentünk, akkor dumáltunk, nagyon jó fej egyébként, nagyon közvetlen, ambiciózus, 70 éves, de elképesztő, vitális, tehát hogy nagyon, nagyon érdeklődő, és akkor meséltem neki a főzelékről, és azt mondta, hogy ez annyira érdekes, és ő erről semmit nem tud, hogyha legközelebb jön, akkor legyek szíves neki akkor főzeléket készíteni. És egész véletlenül pont úgy alakult, hogy akkor volt az Oscar-gála, tehát vasárnap este volt ugye éjszaka az Oscar-gála, aminek nagyon rég, évtizedek óta ő a catering házigazdája, tehát ő rakja össze az egészet, és utána azt hiszem, hogy kedden vagy szerdán már itt volt Budapesten, és akkor egy ilyen főzelékpartit tarthattam neki, tehát főzelékeket vittem, egyébként imádta. És én akkor arra gondoltam, hogy akkor ez nem egy olyan elérhetetlen cél, hogy, hogy az Oscar gálán majd egyszer egy főzelékkel álljunk elő.
Te, mint gasztrodiplomata, én emlékszem arra a történetre, amikor egy könyvásáron voltunk Ázsiában.
Tényleg, ott együtt voltunk, tényleg, igen.
Én máig hálás vagyok, hogy ezt az egy hetet ott eltölthettem. De hogy képzeljék el azt, hogy megérkezünk a, nem tudom, reptérre mondjuk, és arról meséltél, hogy milyen nehéz, mert neked kell majd ázsiai, de ott az gasztró újságírókkal, meg bloggerekkel találkoznod, és hogy te készítesz nekik valami ételt. És hogy ez a szem a paprikás csirke volt. És először nekem így, hát most jó, tényleg a Mautner Zsófi kimegy, és akkor ő megteheti, hogy egy paprikás csirkével letudja ezt az eseményt. És akkor elkezdtél róla mesélni, hogy egyébként mekkora utat vagy hidat kell építeni a két gasztronómia között, aminek legyenek közös pontjai, amik ismerősek, de egyébként nekik ez legyen újszerű. És ez csak az én lobbim, meg a paprikás csirke a következő 10 évben akkor. Hogy ez hogy volt, és hogy találtad ki, hogy ott paprikás csirkét csinálsz?
Ez ugye Tájvanon volt, végülis ezt megosztottuk a közönséget. Tájvanon, Tájpejben voltunk ott egy nemzetközi könyvfesztiválon, és nekem ott megjelent mandarin nyelven az angol nyelvű könyvem, a Magyar Konyháról, ott egy ilyen fiatal kiadó, valamint Kalandvágyból gondolom, úgy gondolt, hogy lefordít. Egyébként úgy is volt a címnek, vagyis a mai napig kapható, és az is volt, hogy a felfedezetlen, csiszolatlan gyémánt, amit még nem ismer a világ, ez a magyar konyha. És hát ugye külföldön én mindig úgy igyekszem azért a magyar konyhát bemutatni, hogy nagyon kell tudni, hogy kinek beszélünk róla. Tehát nyilván mondjuk egy szűkebb szakmai gasztroközönségnek másképp prezentálom, mint egy nagyobb, szélesebb publikumnak, és másképp prezentálom mondjuk egy közép-európai kultúrában, és másképp egy távol-keleti kultúrában. Ázsiában, ahol azért nagyon alapfogalmakból kell kiindulni, tehát abból indulunk ki, hogy ott kevesebben, nagyon sok kevesebbet tudnak, nincs referencia pontjuk, tehát nem tudnak mire hivatkozni sem, úgyhogy ott tényleg nulláról kell kezdeni. Úgyhogy a paprika vagy csirke, igazából nem is paprikás, csirke pörkölt, mert nem tejfölösen készítettem, hanem csak simán. Úgyhogy az mindig egy jó...
Bocsánat, jól emlékszem, hogy ott volt valami elem, amit nem tudtál kivinni, és vadásznot kellett rá, és valami hasonlót volt?
Nem, az volt a probléma, hogy a csirké, nem, egyáltalán nem volt olyan egyszerű egyébként a csirkét megvenni, és hogy... Ugye miután ott pálcikával esznek, úgy kellett megfőznem a csirkepörköltet is, hogy ugye pálcikával tudják majd kóstolni, tehát hogy csont nélkül meg minden, úgyhogy elég technikás volt egyébként, problémás volt az elkészítése minden szempontból, tehát a logisztika az elég nagy kihívás volt, de nagyon szerették. Egyébként ugye azért ez a paprika, főleg például ázsiai kultúrákban azért az, hogy egy fűszeres, szaftos, enyhén csípős, csirkés ételt esznek, azért is választottam azt, mert ahhoz úgy azért tudnak kapcsolódni. És egyébként nokedlit szaggattam hozzá a színpadon, arra emlékszem, és emlékszem, hogy azt, hát mindig úgy választom ki egyébként ilyenkor az ételeket, hogy alapvetően a mondani valómhoz igazítom az ételt. Tehát ott akkor az embernek van 20 perce, hogy nem csak a magyar konyhát, hanem egyáltalán Budapestet meg Magyarországot képviselje, és mondjuk egy ilyen 20-30 perces főzőbemutatón igazából az a cél, hogy a végére meggyőzzem őket, hogy Budapest az egyik legjobb evőváros, és jöjjenek ide pont. Tehát, hogy én mindig a mondani valóhoz szoktam igazítani az ételeket is, de arra nagyon emlékszem, hogy nokedlit szaggattam, és hogy ott közben a közönség felkiáltott, hogy hát ez szuper, hát nekünk is van egy pontosan ugyanilyen tésztánk, és hogy Tájván egyik régiójának, egyik falujának ez az ikonikus étele és tésztája, és hogy az a neve, hogy macskafüle. És akkor innentől kezdve, hogy a helyi közönség ugye rögtön kapcsolódott egy dologhoz, ami nekik is van, teljesen így lehetett érezni, hogy így megfordult, és akkor onnantól kezdve, ha már van egy ilyen referencia pont, akkor sokkal könnyebb őket behúzni egyébként mindenre. Úgyhogy ezek a külföldi bemutatók, ezek nagyon klasszak, és nem beszélve arról, hogy tényleg ilyenkor azért az a cél, hogy bemutassuk azt, hogy főleg mondjuk az elmúlt 10 évben azért az, ami Budapesten a gasztronómiában történt, az lenyűgöző, és hogy Budapest az egyik legjobb evőváros. Ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy ezt elmondjuk a külföldieknek.
A Budapestről beszélünk, és most te bizonyos értelemben egy ilyen kiterített térképről beszélsz, amiben Budapest ugyanolyan súllyal szerepel, mint Taipei, vagy New York, vagy Jeruzsálem, hogy egy picit légy szíves, mondjál egy-egy kedvenc várost, és egy-egy kedvenc ízet hozzá, hogy tudjuk ezt így azonosítani, hogy neked az egyes városokhoz milyen íz kapcsolódik.
Okay, akkor kezdjük mondjuk Isztambullal, az volt az utolsó, ahol voltam, nagy kedvenc városom, nagyon szeretem. Egyébként hozzáteszem, hogy ott is ugye nyilván a török konyha miatt azért nagyon sok kapcsolódás van. Egyébként számtalan kedvenc ételem rájöttem utólag, hogy az ugye a török konyhából jött, tehát az összes töltött paprika, töltött ételek, az ugye minden töltött káposzta, ami az a műfaj, ez minden onnan érkezik. Szóval, hogy Isztambult nagyon-nagyon szeretem, és ott főleg ezeket a zöldséges, friss, elképesztő, harsogó zöldeket, petrezselyem, ami menta, petrezselyem, citrom, tehát ez az ízek, meg hát azért ott azok a bárányok, azért nem olyan rosszak, grillezett bárányhúsok.
Bocsánat, ez kicsit közel van egyébként a perzsa konyhához. Igen. És én egyszer csináltam egy olyan családi főzést, amikor nagyon nagy, tehát mondjuk 12-en, és nem akartam a hagyományos dolgokat főzni, és rájöttem, hogy a perzsa konyhában is megvannak azok az elemek, amik egy picit kell csak hozzátenni, és egyébként nagyon hasonló. Tehát, hogy megvan ez a kapcsolódás, amit mondtál az előbb, és tök izgalmas volt, hogy nyilván fura volt, ami addig a fasírt, az nem tudom, egy ilyen paprikás, sós, hagymás dolog volt, és most meg került bele római kömény, koriander, és egy csomó minden más, és egy ilyen kicsit édeskésebb, és hát köfte jelleg volt, tehát az bárány és borjú, tehát és egyébként megették szerencsére.
Igen, valószínűleg tudod, itthon is még a kevésbé kísérletező kedvűek is, ugye, hogyha egy kicsit azért úgy hasonlóan néz ki, vagy egy ilyen ragús, fűszeres dolog, akkor azért, hogyha úgy tálalod, hogy akkor ez egy perzsa pörkölt, akkor nagyobb kedvel kóstolja meg mindenki. Akkor Isztambulból továbbugrunk, hát természetesen Tel Aviv az mindenképpen a kedvenc evővárosok között szerepel, nagyon-nagyon közel áll hozzám, és ott van egy kedvenc éttermem, ami tényleg nekem a világon a kedvenc, legkedvesebb hely. Az a neve, hogy Azura, ez egy családi kifőzde, tehát én nagyon szeretem a kifőzdéket, ez egy kifőzde, aminek egyébként Jeruzsálemben, a jeruzsálemi piacon van az eredeti fiókja, vagy ott alapították, családi hat fiú van, és a jeruzsálemi, az eredeti, az továbbra is létezik, és akkor van egy fekete bárány a családból, aki Tel Avivban akarta ugyanennek a helynek a kicsit menőbb, trendibb lerakatát megcsinálni. Egyébként azóta pont már, most már pont tavaly kiszállt belőle, most már valami más helyet csinál, de ez, hogy van Tel Avivban is, de ha valaki esetleg Jeruzsálemben jár, akkor ott a piacon, az egyik ilyen sikátorban van ez az Azura nevű hely, ami úgy néz ki, hogy minden reggel hajnalban felteszik ezeket a ragukat, és ezek a raguk általában szottyosak, egyáltalán nem insta kompatibilisek, tehát ezek ugye ilyen főtt, lassan főtt, barna, szószos ételek, nekem a legkedvencebb műfajom. Mert egyébként egyrészt azért, mert nagyon benne van azért ez a családi érzelmi főzés, ezeket úgy kell megfőzni, mintha a saját családjának főzni az ember, mert ebből semmit nem lehet kihagyni. Egy. Kettő, hogy ugye ezeket tényleg meg kell főzni, ugye nagyon sokszor éttermi gasztronómiában, itthon is, meg világszerte, ugye az történik, hogy egyébként ilyen elemekből összerakják az ételeket, mert az az, ami logisztikailag kivitelezhető. Tehát ezért van az, hogy egyébként rendes étel, hogyha nem kifőzd, hanem étterem, akkor az ott azért ritkábban találkozunk mondjuk ilyen rakott ételekkel, meg ilyen lassan hosszan főtt ragukkal, mert hogy vadas, meg ilyesmi, mert azt tényleg ugye meg kell főzni, ott nem az van, hogy akkor különböző elemekből összeállítják és tálalják. Szóval ez az Azura, és nekem ez a Tel Aviv íz, ez egy jemeni származású család egyébként, tehát nagyon sok fűszert használnak, rengeteg római kömény, kurkuma, koriander, minden, mély ízek, erős ízek, csípős dolgok, szaftok, húsgombócok, töltött zöldségek, tehát hogy fú, ez olyan, amiért így kb. Bármikor azonnal repülőre ülök.
Én még nem reggeliztem, úgyhogy...
Még jó, hogy legalább azt a kis falatka babkát itt elhoztuk.
Zsófi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nem tudom, hogy mindenki megkóstolta-e a babkát. Nekem még maradt egy kicsi. Úgyhogy...
És akkor ki mit főz otthon? Vadas tökfőzeléket? Vagy...
Igen.
Nem is tudom, még tökfőzelék még éppen még nagyon kicsit korai a szezon.
Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgatták ezt a beszélgetést, és hamarosan, most nem akarok megint, mert nincs nálam a papírom, és majdnem bemondtam, hogy mi következik, de az biztos, hogy a... ő később lesz Sajna. Majd. A...
Igen, kicsit
Török,
kell
Török András az előbb lesz, igen, de az mindjárt rácsúszunk arra is. Köszönöm szépen,
nagyon
hogy itt
szépen
voltál.
Köszönöm, és egyébként a kicsit kevertük itt a programokat, és azért vagyok én is ennyire rohanósban, mert ma van a Budapest Bike Mafiának a nagy jótékonysági charity fesztje főző versenye, és oda rohanok zsűrizni, úgyhogy elnézést, hogy ilyen gyorsan beszélgettünk, de nagyon élveztem, és köszönöm szépen a meghívást, és meg a figyelmet is, úgyhogy szép napot mindenkinek.